Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Győri Gábor Dávid vagyok, a mai adás szerkesztője. Beszélgető partnerem Győri Virág, a Family magazin főszerkesztője, aki emellett lelkész feleségként és családanyaként is meg kell, hogy állja a helyét. Mai kiegyensúlyozott életéhez, küzdelmeken, kihívásokon át vezetett útja, ezekről azonban szívesen számol be a magazin hasábjain vagy személyes beszélgetésekben, s így saját tapasztalataival ad bíztatást hasonló párkapcsolati, házassági, gyermeknevelési kérdésekkel küzdőknek. Kezdjük talán az elején, hiszen férjeddel elég hosszú történetet mondhattok magatokénak. Hol találkoztatok, hogyan emlékszel vissza az első időszakra?
Mi nagyon korán ismerkedtünk meg egymással, 19 évesek voltunk mind a ketten, akkor kezdtük a teológiai tanulmányainkat, és egy év folyamba kerültünk, és szeptemberben kezdődtek a tanulmányaink, és decemberben, karácsonykor találtunk egymásra. Mai ésszel azt mondom, hogy nem bántam volna, hogyha egy kicsit később találkozunk. Nagyon-nagyon hosszú volt ez az 5 év, amelyet így egymás mellett töltöttünk, még házasság nélkül. Viszont nagyon hamar eldöntöttük, hogy össze fogunk házasodni. Éppen ezért egy év után eljegyződtünk, tehát még 4 év jegyesség következett, mire végre egybe keltünk. Ez számunkra egy borzasztó nehéz időszak volt, mert egy iskolába jártunk, minden nap találkoztunk, sokszor még a hétvégéket is együtt töltöttük, de számunkra fontosak voltak azok az értékek, amelyeket magunkkal hoztunk, és amelyeket együtt is hangsúlyosnak gondoltunk, hogy mi nem szeretnénk együtt élni, csak a házasságkötés után akkora tartogattuk ezeket a dolgokat. Nekünk nem voltak olyan hagyományos randevúink, mint egy párnak, akik csak bizonyos időközönként találkoznak, mondjuk egy mozi előtt, hanem mi reggeltől estig gyakorlatilag együtt voltunk egy iskolán belül, egy kollégiumon belül.
Érdekes az, amit mondasz, különösen ha arra is gondolok, hogy korán eldöntöttétek, hogy együtt szeretnétek leélni az egész életeteket. Érdemes volt vállalni mégis ezeket a kihívásokat, vagy ez egyfajta keresztjén tradicionális elképzeléseknek való megfelelés. Érdemes volt ezt így csinálni?
Igen, érdemes volt így csinálni, még ha nehéz is volt. Azt mondom, hogy tulajdonképpen nálunk az összecsiszolódás időszaka az pont erre a nagyon hosszú jegyességre esett. Tehát mi sok minden olyanon átmentünk már, mire összeházasodtunk, amit legtöbben fiatal házasként szoktak megtapasztalni és megélni. Azt kérdezted, hogy ez egy tudatos döntés volt-e, vagy inkább valamiféle tradíciónak való megfelelés. Azt kell rá válaszolnom, hogy ez egy tudatos döntés volt. Mind a ketten úgy láttuk helyesnek, ha a házas életünket csak akkor kezdjük meg, hogyha Isten előtt is kimondtuk az igent a másiknak. Én úgy tapasztalom baráti ismeretségi körben is, hogy csodálatos megtartó ereje van ennek a bizonyos igennek is. Olyan biztonságot ad egy ifjú párnak, amely mint egy ilyen meleg fészek veszi körül a kapcsolatot, és így sokkal jobb elkezdeni az igazi házas életet, hogyha az embert valamilyen veszi körül. Nem gondolom, hogy bármit ki kellett volna próbálnunk előtte, hiszen tudtuk, hogy egymáshoz tartozunk, tehát azt gondoltuk, hogy ha esetleg mégsem működnének olyan jól ezek a dolgok, akkor, mivel szeretjük egymást, akkor biztos, hogy túl fogunk lendülni a kezdeti nehézségeken, és tudunk hova fordulni, hogyha gondok vannak, tehát nincs miért előtte próbát tennünk.
Tovább menve, mennyiben változtatta meg az életetek a gyermekeitek érkezése?
Én azok közé, a nők közé tartozom, akik nem mondták ki olyan túl könnyen azt a bizonyos igent az anyaságra, tehát azt tudtam mindig is a szívemben, hogy nagyon szeretnék édesanya lenni, de 23 évesen házasodtunk össze a férjemmel, és úgy gondoltam, hogy még ilyen korán nem szívesen vállalkoznék az anyaságra. Úgyhogy végül is 28 éves voltam, mire az első lányunk megszületett. Azt szoktam mondani, hogy a szüléssel az embernek az összes sejtje kicserélődik. Tehát én úgy éltem meg, hogy egy teljesen új ember lettem. Azt, hogy az önzésemet félre kellett tennem, hogy egy teljesen új életet kezdtem, amiben már nem én voltam az első, hanem egy másik kis ember. Ez olyan csodálatos változásokat indított el bennem, amiért a mai napig hálás vagyok.
Milyen elvek mentén nevelitek a gyermekeiteket?
Én amikor pedagógiát tanultam, akkor azt tanították nekünk, hogy a leghatékonyabb nevelési módszer az, amely meleg és korlátozó. A meleg és korlátozó légkör az azt jelenti, hogy az ember egy olyan szeretetteljes, bizalommal teli közeggel veszi körül a gyermekeit, amikor bármikor érezhetik, hogy a szüleikre számíthatnak, hogy hozzájuk fordulhatnak. Másrészt pedig a korlátokra is szükség van. Tehát, hogyha az ember teljesen szabadjára engedi a gyeplőt, és mindenben engedékenyé válik, akkor sajnos zsarnokokat nevel maga körül, és akkor a gyermekei rabszolgájává válik. Na, ezt mindenképp szerettük volna elkerülni a férjemmel. Tehát, ha lehet így fogalmazni, akkor pedagógiai alapelvként ezeket fogalmaztuk meg. Természetesen, mivel hívő emberek vagyunk, számunkra az is nagyon fontos, hogy a gyerekeket hitben tudjuk nevelni. Ez azt jelenti, hogy látnak minket imádkozni, bevonjuk őket, tanítunk nekik keresztény énekeket, része a napi ritmusunknak egy rövid áhítat, az esti lefektetésnek is van egyfajta ritmusa, amelyben fontos szerepet kap az imádság. Ezekkel mind próbáljuk megalapozni az ő kis hitüket, és úgy látom, hogy működik is, hiszen nap mint nap ezer és ezer kérdéssel fordulnak hozzánk, amelyek mind azt arról árulkodnak, hogy őket foglalkoztatják ezek a kérdések. Isten léte, a mennyország és minden ilyesmi.
Már szóba került az, hogy újságfőszerkesztőjeként dolgozol. Hogy hozod szinkronba a munkát és a családot, hiszen talán mind a kettő teljes embert kívánna?
Én amikor elkezdtem dolgozni, akkor a kislányom 2 éves volt. A kisebbik, a nagyobbik pedig már óvodás, és elhatároztam, hogy attól még, hogy én egy csodálatos felkérést kaptam, és hogy nagyon szeretem a munkámat, nem fogom megcserélni a sorrendet. Éppen ezért, amikor elvállaltam ezt a feladatot, akkor azt is világossá tettem, hogy én egy fél állásban gondolkodom egyelőre, és még jó néhány évig így képzelem el az életemet. Én azt tapasztaltam ismeretségkörben is, meg a saját életemben is, hogy a lehetőségek azok mindig a legjobbkor jönnek, és nem kell félni attól, hogy adott esetben elenged valamit az ember azért, hogy édesanyja maradhasson, mert majd jön helyette valami más. Tehát, ha lehet választani a kettő közül, akkor sokkal inkább az a fontosabb, hogy az ember az első éveket minél inkább kiélvezhesse, és minél inkább a gyerekei mellett maradhasson. Ugyanakkor az is egy érdekes kérdés, hogy többféle anyatípus van. Vannak olyan édesanyák, akik szívvel, lélekkel anyukák, és örülnek annak, hogy ezzel az eggyel kell most foglalkozni. Ők idézőjelben csak anyukák. Én egy más típushoz tartozom, én egy olyan valaki vagyok, akinek, hogyha nincs valami plusz elfoglaltsága, akkor elkezdi egy idő után haszontalannak érezni magát, és egy idő után megkeseredik, és mindenféle problémái lesznek, türelmetlenné válik a gyermekeivel. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy Isten különös ajándéka volt ez, hogy adott nekem egy hivatást is mindemellé. Nekem nehezebb a dolgom, mint annak, aki csak egyszerűen édesanyja, hiszen nekem össze kell egyeztetnem a hivatásommal is. Ezt önmagam számára egyébként úgy fogalmaztam meg, hogy mindig az a legfontosabb, amit éppen csinálok. Tehát, hogyha dolgozom, akkor 100%-ig dolgozom. Viszont, hogyha a gyerekeimmel vagyok, akkor pedig csak a gyerekeimmel vagyok, akkor adott esetben nem veszem föl a telefont, nem nézegetem az interneten érkező leveleket, hanem akkor csak és kizárólag édesanyja vagyok.
Beszélgető partnerem továbbra is Győri Virág, a Family magazin főszerkesztője, akit az általuk követett családi példaképekről kérdeztem.
A férjem családja egy olyan minta számunkra, amely tulajdonképpen alapként felhasználtunk, és akkor ezt a magunk képére és hasonlatosságára formáltuk, tehát tulajdonképpen azt vettük alapként. Ők egy nagy család, hívő család, sok-sok jó alapelvvel, gondolattal, és azt gondolom, hogy ez az, amire érdemes volt építeni. Én sajnos nem hoztam ilyen mintákat magammal. Az én szüleim is nagy szeretetben neveltek engem, de sajnos elváltak. Így voltak olyan elveink is, amiket megbeszéltünk, hogy nem szeretnénk elkövetni, mert nem szeretnénk, hogyha átélnék a gyerekeink azokat a szituációkat, amelyeket például nekem kellett átélni.
Tehát ilyen szempontból szerencséseknek mondhatjátok magatokat, hiszen volt legalább egy-két ilyen fogódzó, de
igen.
Mit gondolsz azokról, akik mindenfajta ilyen példa nélkül nőnek föl, és aztán ő maguk is elkövetik éppen ezért azokat a hibákat, amik az ő felnevelkedésüket megnehezítették?
Borzasztóan nagy szükségét látom annak éppen ezért, hogy szemléletet formáljunk, hogy eljutathassuk az emberekhez ezeket az alapelveket, mutassunk olyan családokat az embereknek, ahol jól működnek ezek a minták, mert azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit tehetünk. Azok, akik nem tapasztalták meg ezeket a lehetőségeket, nem láttak soha maguk előtt ilyen életeket, azok tényleg hátrányban vannak. Hogyha nem látja, nem olvashat róla, nem hallhat róla például a rádióban, nem kerül a kezébe mondjuk egy keresztény gyermeknevelési vagy párkapcsolati könyv, nem hall róla mondjuk egy templomi gyülekezeti közösségben vagy bárhol, hogyha nem jut hozzá ezekhez az információkhoz, akkor bizony hátrányban van, és nem biztos, hogy megtalálja megfelelő válaszokat, és bizony könnyen kicsúszik így egy élet. Én magam is pont ezért vagyok valamilyen szinten a hivatásomnak a szerelmese, hiszen pont ebben látom a küldetésemet, hogy így szólíthatok meg embereket, és ehhez segíthetek egy-két élettörténettel vagy tanáccsal.
Sokszor azt is tapasztalhatjuk, hogy aki bizonytalan családból érkezik, nem tanulja meg a konfliktuskezelésnek a módjait. Ti hogy oldjátok meg az ilyen konfliktusokat?
Az első és legfontosabb dolog, amit szerintem az ember számára meg kell fogalmazni, hogy a konfliktusok természetesek. A második feladat az, hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani. Mi a magunk számára ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy rengeteget beszélgettünk ezekről a hozott mintákról, a jókról is, és a rosszakról is. Tehát úgy is megfogalmazhatnám, hogy a tudatosság, a tudatosítás az nagyon sokat segíthet ebben a helyzetben. A harmadik dolog pedig, ami a mi számunkra is egy segítség volt, hogy elolvastunk olyan keresztény könyveket, meghallgattunk olyan tanácsadókat, akik gyakorlatilag adtak néhány hasznos tippet ezekre a helyzetekre. Nem mondom azt, hogy nálunk nincsenek viták, abban most már továbbfejlődtünk, hogy egyre rövidebbre tudjuk zárni ezeket a vitákat, vagy kevésbé lesznek élesek ezek a helyzetek.
A konfliktus kezelésen túl mivel építitek a házasságotokat?
Mivel mind a ketten nagyon szeretjük a hivatásunkat, ezért újra meg újra figyelnünk kell arra, hogy a hangsúlyok ne csusszanak el. Épp egy ilyen nagyon hosszú időszak után vagyunk, amikor nagyon komoly elhatározást tettünk, hogy ezen változtatnunk kell, mert kezdtük érezni, hogy pont az előbb említett konfliktusok sokasodtak. Azzal tudunk segíteni, hogy megpróbáljuk a nagyszülők segítségét igénybe venni arra, hogy időnként egy kicsit kettesben is legyünk. Ebben meg kell tanulnunk önzőnek lenni, mert a házasságot ápolni kell olyan programokkal, amikor csak kettesben vagyunk, amikor egymásra figyelünk. Hogyha ez hetente csak egy-két óra, már az is sokat számít. Másrészt pedig, hogyha időnként egy-egy nap, vagy két-három nap is adódik, amelyet egymásra fordíthatunk, az csodálatos ajándék, és új lendületet ad a kapcsolatnak.
Mai műsorunkban Győri Virággal beszélgettünk arról, miként lehet hívő keresztényként összeegyeztetni családot és munkát, és hogyan érdemes a párkapcsolati vagy házassági konfliktusokat rendezni. Megtudhattuk azt is, hogy milyen fontos szerepe van a szülői mintáknak, az előélt példáknak, és hogy mit tehetünk, ha ezek hiányoznak a mi életünkből. Műsorunk végén megköszöni a figyelmüket a mai adás szerkesztője, Győri Gábor Dávid. Erős vár a mi Istenünk!